Úr Jézus Krisztus mondja, aki hozzám jön, az semmiképpen ki nem vetem. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen attól, aki volt, aki van és aki eljövendő. Amen. Fennállva a kivetítendő ének első versét közösen énekeljük, aztán bemondás nélkül folytatjuk a második verstől, megkíséreljük azt, hogy a második verstől, nem tudom, hogy a hátsó sorban látszik, hogy ez vastagabban van írva, tetszenek látni férfiak, akkor ez a férfiaké lesz a vastag betűs, jó? Tehát minden, van amelyik verszakban csak a nők énekelnek, illetve van, amikor közbe vált át, tehát figyelni kell egymásra. A vastag betűs az mindig a férfiaké, az első verszak kivételével, és a legutolsó verszakot azt is közösen fogjuk énekelni, tehát az a hanyas számú? 8-as számú verszak, a legvégén az közösen első, utolsó, közben a déknyabbat a hölgyek, a vastagabb betűset pedig a férfiak éneklik. Ha valami nem úgy sikerül, nem probléma, majd visszakapcsolódunk a orgona vagy zongora hangjára.
Yeah.
mi segítségünk és bűnbánati Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Sokféle életútszakasz és sokféle életmód szaladt végig talán a gondolatainkban egymás után, és egy kicsit bele is feledkeztünk az élet útjaiban, annak a variációiba, annak az esendőségébe, bajaiba, mert magához vonzott ennek az éneknek az üzenete, egy út kell az életünkben, amely a kereszt lényegéhez vezet el bennünket, ahol megfordul az életünk, ahol megtisztul, megerősödik, ahol leoldódnak, lefoszlanak azok a terhek, amelyek a bűnnek vagy a bűn következményeinek az eredményei. Áldunk téged, Atyánk, azért, hogy akik itt vagyunk ebben a teremben, ma este már mindannyian hallottunk a kereszthez vezető útról, sőt, arról az útról is tudunk, amely a kereszt és a sír között van, amelyet megjártál, dicsőséges Krisztusunk, királyunk, és arról az útról is tudunk, amely a halálból vezetett fel az életbe, nem csak a földi létbe, hanem az örök létbe. Hálát adunk ezekért az ismeretekért, és könyörgünk azokért a belső hitbeli meggyőződésekért, amelyek kiformálják bennünk, hogy ez a miénk. Ez az út a keresztig, a kereszttől, a halálba, a halálból az életbe, a létből az örökké valóságba a mi utunk, amelyet nem mi tapostunk ki magunknak, nem mi vásároltunk meg magunknak, nem mi örökítettünk valakire, vagy örököltük valakitől, hanem a te kezedből jött Úr Jézus Krisztus. Ez a nagy hét annak az eseménynek a sorozata és annak a lényege, hogy átéljük, átérezzük és átéreztessük egymással a Golgotai kereszt titkát, a dicsőséges feltámadás diadalát. Arra kérünk téged, hogy ma este segíts megérteni igéd által még jobban, még tisztábban, és hozd még közelebb a kereszt titkát, a te szeretetednek a lényegét és üzenetét. Nem vagyunk erre méltók, de azért jöttünk, hogy a méltatlanságunktól megszabaduljunk, hogy megvalljuk a bűneinket, és te megbocsásd azokat. Ehhez juttass el bennünket, igéd és lelked által. Amen. Istennek az az igéje, amelyet olvasok közöttetek és hirdetek az ő szent lelkének ereje által, a mai napi új szövetség ige szakaszban található megírva, a korintusbeli gyülekezethez írt első levél 13. részében a mindannyiunk által jól ismert szeretett himnusz szavait hallgassuk. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbaló. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, a szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni, mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Amen. Kedves testvérek, világirodalmi gyöngyszem, így tartják a szeretet himnuszát, a ma esti igénket, és előszeretettel idézik a Bibliának ezt a szakaszát keresztény körökben, de nem csak keresztény közösségekben, hanem hitetlen közegben is, és más vallási közegben is. Sőt, akár társadalmi rendezvényeken is hallhattuk már megszólaltatni a szeretet himnuszát, mert azt mondják, hogy ez olyan gyönyörű, olyan szép, amihez sem hozzátenni, sem elvenni nem lehet, akkor, amikor valami nagyon mély, érzelmes, valami bensőséges dolgot szeretnénk megszólaltatni. Pedig az igazság az, hogy sem nem versnek, sem nem műalkotásnak nem íródott a szeretet himnusza, sem nem szavalatnak, sem nem irodalmi műkincsnek nem gondolta az apostol megfogalmazni, nem ennek szánta, hanem valami másnak, és ez a mi titkunk, a mi üzenetünk ma este, a világból kiszakadva, Isten elé állva megtudhatjuk, hogy mi az a cél, ami miatt Pál apostolt a lélek erre kényszerítette, és ilyen szép szavakat adott az eredeti nyelven, az ő anyanyelvén, a héber nyelven, vagy a görög nyelven, ahogyan a kezünkben van itt a Bibliában. Hát mi ez? Ez a szeretett himnusz testvérek nem más, mint felelet, válasz. Ráadásul arra nagyon sokféle hatásra, eltévedt és rosszul értelmezett dologra, amit a korintusi gyülekezet kitermelt magából. Már nagyon sokat és sokféle dolgot tanultunk meg a korintusi gyülekezetről, picit át kell ismételnünk, hogy megértsük. A közeg, a kontextus ugyanis az, hogy mind a közösség értelmezése és a közösség gyakorlása tekintetében az akkor és ott élő keresztény gyülekezet tagjainak az elgondolása, a profétálás, a nyelveken való szólás, és ahogyan nemrégen idéztük egy másik prédikációban, egyéb kegyelmi ajándékok tekintetében bizony kificamította magát, tehát torz elgondolásuk volt ezekről a dolgokról a gyülekezetben. És ezekre a torz elgondolásokra született tulajdonképpen feleletként a szeretet értelmezése, a himnusz. Egy kicsit az az érzése az embernek, ha egyben olvassa el a korintusi levelet, hogy mint amikor az ember már eljut a végpontra és már nem tud mivel magyarázatot adni, akkor összefoglalva töményen, tömören mond egy zárszót. Igaz, hogy ez még nem a levél vége, de egy picit így érzékelhetjük, amikor a nyelveken szólás, a közösséggyakorlás, az úrvacsora, feltámadás kérdésének a tárgyalásában, azután vagy azelőtt, koncentráltan azt mondja az apostol, most megmondom nektek a helyes feleletet mindenre, most nem magyarázkodok, hanem itt van ez a, mondjuk így, hogy gyöngyszem, és ebben ezen keresztül értsétek meg az élet titkát. Hát ezért szólal meg közöttük, és közöttünk ma este, talán különleges módon, én is azt gondolom, amit ti gondoltatok, amikor elolvastam a napi igét, és megszületett a döntés, hogy ez a mai esti textusunk, a prédikációnak az alapja, megütötte a gondolatomat, megütötte a fülünket, mert ilyenkor nagy héten nem a szeretet himnuszról szoktunk prédikálni, ilyenkor illendő és egy kicsit kötelességszerű lelkipásztorként is a Jézus szenvedés történetének valamelyik epizódját, valamelyik állomását elővenni, így tanultuk a teológián, és így tanítjuk a diákjainknak. Tulajdonképpen nagyon nem térünk el a hagyományos egyházi protestáns rendtől a prédikálás tekintetében, mert valójában ez fog történni ma este. Amikor a szeretet himnuszát értelmezzük, és elénk került ebben a mai napra kijelölt igében, akkor éppen jókor érkezett, mert összefüggéseiben azt kell mondani, hogy igazi és mély tartalmában a szeretet értelmezés vonatkozásában a legjobb kor, a legjobb helyen, a legjobb héten került elénk ez az ige. Mert a szeretet titkának a megértése az a szenvedés történetbe helyezve jön elő a legvilágosabban. nem az emberi józan észre hagyatkozva, és nem a vers elemzés egyébként méltányolandó irodalmi szak fogásainak megfelelően, hanem a szeretet himnuszát most gondolatban is valóságosan vigyük el a Jézus szenvedés történetében, a nagyheti eseményekbe. Ez az a közeg. Ez az a másik közeg, a korintusi eredeti, a gyülekezetet megszólító közeg mellett, amelyikben ki fogja bontani magát a szeretet himnusza. Ez magyarázza meg a szeretetnek a lényegét, és ez érteti meg velünk a nagyheti események sorozata, amit Jézus tett, és ahogyan Jézus cselekedett a megváltás végeredményét magunk elé véve, hogy mit jelent a szeretet. És ez az értelmezés felülmúlja, és nem nagyképűen alázattal, de mondjuk ki, le is söpri sok tekintetben a mi átlagos szeretet értelmezésünket. Mindenkinek van szeretet értelmezése, van közös színvonal, amiben meg tudnánk, mint emberek, mint humánus emberek egyezni, még a hitetlenekkel is, hogy mi az a szeretet nívó, ami az átlag emberi gondolkodásban kipipálható és elfogadható. Na hát ezt most félre kell tenni, azért, mert ez nem üti meg a színvonalat. Azért, mert ez nem közelíti meg azt az igazságot, ami a Bibliában fogalmazódik meg a számunkra. Három üzenetben, három pontban értsük meg a nagyheti eseményekbe visszahelyezve ezt a szép üzenetet. Az első így hangzik, a szeretet nem adalékanyag, hanem alkotó elem. Nem kell ehhez vegyésznek lenni, vagy mérnöknek lenni, hogy értsük a különbséget. Nem adalékanyag, hanem alkotó elem. Tehát nem olyan valami, ami alapjában véve mellőzhető. Most is a hölgyek vannak többen, a főzésből vegyük a példát, nem egy mellőzhető fűszer. Rengeteg fűszer van, amit ha ügyesen főzünk és nincs a háztartásban, ki lehet hagyni az étel készítésből, ki lehet valamire cserélni, valami másból többet kell tenni, vagy valami másból kevesebbet, és akkor észre sem veszik a családtagok, hogy ez hiányzott. A szeretet a bibliai értelmezésben nem ilyen mellőzhető fűszer, hanem alapanyag, mondjuk só. Mert a só jelenléte nélkül azért nem lesz ehetővé az étel. A só az az alapanyag az étel ízesítések sorában, amelynek a hiányát nem lehet egy másik fűszer többletével pótolni. Sőt, biztosan így van, én nem tudom, csak sejtem, ha egy másik fűszerből többet teszünk, hogy ne lehessen észrevenni, hogy sajtalan az étel, annál rosszabb lesz, annál ehetetlenebbé válik, és annál inkább kiderül a só hiánya. A szeretet alapanyag. Azért, mert a szeretet Isten alapú. A használható, a valamire való szeretet, az nem emberi termelvény, hanem Isten lényegű dolog. És az Úr Jézus szenvedés története az ilyen fordításban, ilyen logikában így mondható, hogy az tulajdonképpen nem is csak szenvedés történet, hanem szeretet történet. Mindabban, ami akkor történt azon a nagyon borzalmas heti sorozaton, abban nincs más, mint az Isten cselekedetének a története. Jó, hogy vannak ott emberek is és emberi események, majd kitérünk rá mindjárt, de tulajdonképpen a nagy héten azt kell megérteni és meglátni, hogy az Isten dolgozik, az Isten cselekszik. És minden és mindenki más csak mellékszereplő, csak mellékes, az első példával élve fűszer. Júdásnak az árulása, amin úgy meghökkenünk és felhőkölünk, az csak egy, nem azt mondjuk, hogy abszolút mellékes dolog, de ahhoz képest, ami Jézussal és Jézusban zajlik, az nem meghatározó. Péternek a tagadása, a bűnös nőnek a drága kenete, amit ráborít Jézusnak a lábára, Pilátusnak a tétovasága, vagy a népnek az a félelmetesen dühös, feszíts meget kiáltás, amit ha csak a fiatalokkal is megelevenítünk a passióban, annyira a szívünk ajtaját döngeti meg. mellékeszköz a keresztfa, a sziklába vágott sír, a tanítványoknak a riadalma, a síró asszonyoknak a könnyei, a környezet, a közeg, az mind másodlagos. Ezek az eszközök csak éppen a kontextust, a közeget adják ki. Más, mint a lényeg. Mert a lényeg nagy héten, nagy pénteken és húsvétkor, a lényeg az a szeretet. És ahogy valaki más mondja, és ez a valaki más egy evangélista János, azt mondja, hogy a szeretet nem más, mint Isten. A szó összetétel változik csupán, de a lényeg ugyanaz, amikor egyszer azt mondja, hogy az Isten szeretet. Enélkül, vagyis a szeretet nélkül, Jézus Krisztus nélkül összeomlik az egész nagyheti esemény rendszere, és kiüresedik minden esemény. És minden egyes, itt a korintusi levélben szereplő szeretetjelző ráillik tulajdonképpen arra, amit az Isten cselekszik. Mindenre jogos. Bármelyik mozzanatát nézzük a nagyheti szenvedés történetnek, bármelyik szó oda vetíthető az Isten cselekedetére. Együtt örül az igazsággal. Közben mások a hamisságban örvendeznek. Nem fuvalkodik fel. Hát látta valaki a nagyheti eseményben Jézust felfuvalkodni, vagy indulatoskodni? Nem viselkedik bántóan. Miközben nevetik, gúnyolják, köpködik, ócsárolják, ítélik, Jézus nem viselkedik bántóan. És hogy a csúcspontról emeljünk ki egy jelzőt, nem fogy el. Nem fogyott el az Isten szeretete. Nemes nagy Ágnes, híres irodalmár, írónő mondja azt, az egyik írásában, hogy Jézust a kereszten nem a szegek tartották fent, hanem a szeretet. És mennyire igaza van, hiszen ő leszállhatott volna a keresztről, ott vannak a tucatnyi seregi angyalok készségesen arra, hogyha ő azt mondja, hogy elég volt a szenvedésből, akkor az Atya küldi a megmentő sereget. De Jézus nem a szegek tartották fent a kereszten, hanem az a szeretet, amely jelő meg akarta és meg is váltotta a világot. Ő maga a szeretet, és ő nem adalékanyag, hanem alapanyag. Az életünknek az alkotója. Miután kiestünk a kegyelmi állapotból, a bűnesek miatt az Édenkertből, mindannyiunk életének szükséges alkotója, alkotó anyaga nem hiányozhat. Ahol hiányzik Jézus, hiányzik az Isten alapú szeretet, ott kiderül, amikor lezáródik a földi élet, bármi maradjon is utána, vagy bárki maradjon utána, egy nagy, döngető, hiába valóság érzés, egy nagy űr marad az emberi élet után. Másodszor Jézus értünk vállalt szenvedés történetében az is megmutatkozik, hogy a szeretet az nem tulajdonság. Lehet minőségjelzőként is használni, szeretőnek mondani, szeretetteljesnek minősíteni, de fontos leszögeznünk, hogy a szeretet az nem tulajdonság. Nem lehet egyrangra tenni azzal, hogy valaki kedves, aranyos, jókedvű, jószívű, vagy megértő, vagy segítőkész. Ezek mind nagyon fontos tulajdonságok, de ezek meg sem közelítik. A szeretet olyan cselekedet, vagy még inkább, hadd mondjam, olyan állapot, amit nem lehet bárkire, bárhova odaragasztani. Nem lehet visszalépni belőle, ha valaki belelép a szeretetbe, ha valakinek a lényegévé válik, akkor az ott van kikaparhatatlanul. Nem lehet olykor-olykor alkalmazni, nem lehet részben érvényesíteni, nem lehet csak valamennyire valamennyit juttatni belőle. Mi csak ezt tudjuk, juttatni a szeretetből egy öleléssel, egy vagyontárgyal, egy összeggel, egy ajándékkal, egy üdvözlőlappal, vagy egy életforma gyakorlásával. Szeretjük a másikat, aztán ez a szeretet fonal megtörik. Elfogy a pénzünk, elfogy a türelmünk, elfogy a jóságunk, és megszakad a szeretet vonala. Mi ennyit tudunk, emberek, valamennyit adni a szeretetből, vagy a szeretethez hasonló dologból, valamennyit kiábrázolni, valamennyit megfogalmazni, jó esetben sikeresen odaadni a másik embernek belőle. De nem erről beszél a szeretet himnusz. Ez nem az. Az igazi szeretet, ami itt megfogalmazódik, az egy alapmagatartás. És ez az alapmagatartás, ez nem született velünk, ezt nem tudtuk megszerezni, ezt nem tudtuk kigyúrni magunkból. Ez a magatartás a Jézus lényege, a Jézus alapmagatartása. Bárhogyan valósult is meg. Péternek felkészülésül mondja, Péter, Péter, kikért titeket a sátán, hogy megrostáljon, de én kértem az én mennyei atyámat, hogy erősítsen bennetek. Mi erre Péternek a reakciója? Hát ő ezt nem egy szeretetteljes gondoskodásnak fogja fel, nem egy védő ölelésnek fogja fel Jézustól, hanem biztosan meglehetősen, indulatosan kifejezi, hogy mit gondolsz te, Uram, hogy mi fogunk átesni a rostán, mi, akik veled voltunk a csodatételekben, mi, akik vallást tettünk rólad. De mégis ez egy szeretet cselekedet Jézus részéről, mert emiatt az előzékeny, előkészítő mondat miatt menekül meg Péter a tragédiától, a tagadás sorozat után, amikor összetalálkozik a pillantása Jézussal is, Péter keserves sírásra fakad. A szeretet az meglényegül, megvalósul. Az Isten részéről érkezve egy szempillantásban. Ott már nincs idő társalogni Jézussal az elítélés után, ott már nincs idő kezet rázni egymásnak Péter és Jézus között, ott már nem lehet jól megölelni egymást, mert a katonák viszik erre Jézus, Péter meg elrejtőzik a másik úton. De a szeretet, a Jézus alapú, Jézus lényegű szeretet olyan, hogy az adott időben egy pillantásban, egy szempillantás, egy szempár találkozásban lényegül, és megmenti a haláltól, a pusztulástól azt, aki azt érdemelni. Vagy vegyünk egy különlegesebb példát, Heródesnek, vagy Kajafásnak, amikor nagyon erős szavakat használ Jézus a kihallgatáskor, amikor azt mondja a főpapnak, hogy te meszelt fal, hát az nem azért van, mert kiszolgáltatottságában Jézus összeomlik idegileg, és nem bírja tovább, hát jól bemondja neki, ahogy mi szoktuk egymásnak, jól megmondjuk, jól kimondjuk, amikor már elszakadt a türelmünk fonala. Sokkal inkább ebben is a kegyelmes szeretet van, hogy szembesítse ezt a főpapot azzal, hogy micsoda őrültséget csinál. Ártatlan embert vádol a maga pozíciójának a megmentése érdekében. Vagy vegyünk még vadabb példát, fogalmazzunk így, Pilátus felé is árad Jézus lényegi szeretete. Éppen annyit mond Pilátusnak, éppen úgy nyilatkozik olyan hangvitelben, hangsúlyozással, annyi szót használ Jézus a vallatásakor, amennyi és amelyik segítene ennek a jogszakértő Pilátusnak abban, hogy helyesen döntsön. Pilátus felesége lelkileg is átéli a helyzet súlyosságát, és felfogja Jézus tisztaságát. Ebben is Jézus kegyelmes szeretete van, hogy az őt bíróként elítélő Pilátusnak annyit mond, hogy abból ő, akár a római jogot véve, akár a szokásjogot véve, tudna jól ítélkezni. Azt mondtuk, hogy a szeretet nem tulajdonság, hanem a szeretet állapot, amelyből aztán áradnak a cselekedetek, a helyén mondott szükséges és megfontolt szavak. Gondoljuk a kereszt szenvedésének három gyötrelmes órájára, gondoljuk azokra a szavakra, amelyeket feljegyeztek az evangélisták, amely kijön a szenvedő Jézus ajkán, testéből, lelkéből, minden szónak nagy megalapozottsága van. Minden szónak megvan a célirány, amit Máriának mond, amit Jánosnak mond, amit a tömegnek mond, amit a latornak mond, amit a másik latorról mond, amit szenvedés szavakként idéz a Zsoltárból, a 22. Zsoltárból. Minden szónak szeretet gyökere van, és szeretet gyümölcse van az utolsónak János leírása szerint, amikor azt mondja Jézus, hogy elvégeztetett, rendben van, ki van fizetve a világ bűneiért az adósság. Tehát a megváltás érvényes, kétség nem fér hozzá, és mi ebből a megváltásból, ebből a szeretet cselekedetből élünk ma este is. És harmadszor a szeretet himnusz valóban felülmúlhatatlan szép sorai, a nagy hét eseményeinek a kontextusában eredeztetve azt mondják, hogy a szeretet, a valódi szeretet nem átmeneti segítség, amivel mi szoktuk egymást segítgetni. Mert akár az anyagiakra, akár az érzelmiekre, akár a szellemi juttatásokra gondolunk, a mi segítségünk a legszorosabb kötelékben, a családon, a barátságon, az ismerettségen, a rokonságon belül is csak egy ideig tart. Senki nem tud olyan szeretetet, olyan segítséget adni, amelyik átível a Földön, amelyik átfogja a különböző életkorokat és az életidőket. A szeretet a Jézus jelenlétében, a Jézus szenvedés történetében átható szeretet az olyan, amelyik áttöri az időbeliségnek, a tárgyiasságnak is a falát és a határát. Azt mondja Pál apostol a szeretet himnuszában, a szeretet az olyan valami, olyan ható erő, ebben az összefüggésben nevezzük így, amely fölötte van mindennek. A világ által elénk tárt és megkövetelt erkölcsi normáknak is. A szeretet az olyan díjnyertes, mindenek felett való valóság, amely lekörözi a prófétálást, a jövendőmondást. Amit az emberek nagyon díjaznának, mert aki meg tudja mondani a holnapi napot, a feltételezett jósok, akik mondanak valamit a jövendő mondás tekintetében, hogy mi következik majd az aranyatér az emberek között. Azt mondja Pál apostol a Jézus eseményre alapozottan, hogy a prófétálás az egy fontos dolog. A bibliai korban, a modern korban, de ez is alatta van a szeretetnek. Sőt, egy nagyon veszélyes, még teológiailag is nagyon veszélyes tétel ez, hogy a szeretet fölötte van a reménységnek. Közmondás, hogy a reménység hal meg utoljára, de ezek szerint az is meghal, és meg is kell halnia. Hiszen ezek a dolgok, ezek a fontos bibliai, egyházi dolgok, ezek a hitbeli tényezők, hogy prófétálás, nyelveken szólás, prédikálás, a reménység az egyszer az érvényét fogja veszíteni. Hiszen elmúlik a hatása, nincs rá szükség. Amikor elérkezünk az örök jövendőbe, testvérek, akkor már nem kell reménykedni. Nem kell bizakodni, hiszen ott leszünk a tett helyszínén. Amikor beérkezünk az Isten dicsőséges országába, akkor nem kell prófétálni, mert nincs helye a jövendőnek, mert megérkeztünk a múlhatatlan jövendőbe, amit az emberi ész határain belül nem lehet tovább magyarázni. A szeretet, ahogy Pál apostol próbálja türelmesen fogalmazni, az így megy az élet szakaszokon is keresztül. Elindulhat a gyermekkortól, átulik a gyermekkoron az ifjúkorba. Az ifjúkorból átulik az élet felnőttkorba. Az élet felnőttkorban nem ér véget, hanem átível az idős élemedetkor határán, és ami nagyszerű dolog, hogy az a Jézus alapú lényegű szeretet az nem áll meg a megöregedésben, és nem apad fent a halál rostáján, hanem átmegy, könnyedén átmegy ebből a mulandó világból az eljövendő világba. Vagyis azt akarjuk mondani harmadszor, hogy a szeretet lényege, a Jézus lényege az a láthatatlan, befoghatatlan jövőbe nyúlik át. És ettől van olyan felbecsülhetetlen értéke, hogy a szeretetnek ott helye van. Az Istent úgy fogjuk szeretni, és úgy fog ő szeretni bennünket, hogy annak nem lesz akadálya. Hogy a mennyei dicsőségben úgy leszünk egy közösségben, hogy nem lesz romlás közöttünk, sem a testünkben, sem a gondolatainkban, sem az érzéseinkben, mert az Isten jelenléte az egy szeretet szférát, közeget fog teremteni. Hát ezért fogalmaz ilyen bátran Pál apostol. A soraiban azt mondja, hogy nem kell ott a prófétálás, megszűnik, a reménység is megszűnik, és minden sokra tartott lelki dolog alatta marad a szeretetnek. De nem annak a szeretetnek, amit mi egy gyufás katujába bele tudunk fogalmazni, vagy néhány kiló aranyba ki tudunk fejezni. A szeretet, amely az Isten jelenlétében abszolutizálódik, kiteljesedik, és teljességre jut. Így tehát nem marad más hátra ma este, mint a szeretet gyakorlásunkat, a szeretet gyakorlásban tanúsított erőködésünk helyet adni, helyet hagyni, helyet engedni a kiteljesedett szeretetnek, Jézus Krisztusnak, az Istennek az életünkben. Érvényre juttatni az Istent a saját életünkben, minden területen. A szeretet nem alkotó elem, nem adalékanyag, hanem alapanyag. A szeretet hatása az nem süríthető be emberi minősítésekbe, és a szeretetnek nincsenek időbeli és térbeli korlátai. A szeretet nem emberi produktum, hanem az Isten cselekedete, az, amit az Úr Jézus értünk tett, és értünk tesz életünkben, és amit cselekedett a nagy hét eseményeiben, ha engedjük. Hát a buzdítás csak ennyi, hogy engedjük őt. Amen. Ének egy versét fogunk elénekelni, a harmadikat, a 234. ének, 234. ének harmadik verse, ó szeretet, árazd ránk meleget. Boldogan tesszük félre a mi szeretett próbálkozásainkat, bár gyakoroljuk ezt minden nap, mert nekünk lételemünk, hogy tegyünk jót fele barátainkkal, házunk népével. De teret és helyet engedünk neked magadnak, megváltó Jézusunk, aki odaálltál a kíméletlen helyre, az ítélet helyére, hogy szenvedéseddel és haláloddal megszerezz számunkra azt a szeretet, légteret, erőteret, helyszínt, ahol nem töri meg a boldogságunkat és a boldogulásunkat majd semmi. Látod, hogy addig küzdenünk kell önmagunkkal, egymással, lelkünkkel, a testünkkel, az érzelmeinkkel. Segíts abban, Urunk, hogy a Te helyed az mindig méltó megmaradjon az életünkben, és ha kiszorítanánk Téged, magadat, az igaz szeretetet, akkor figyelmeztes bennünket, az életeseményekben, az igékben és egymás szavai által is. Könyörgünk azért, hogy juttasd uralomra önmagadat bennünk és közöttünk, juttasd uralomra magadat a gyülekezetben, hogy az emberi akarások, igyekvések, azok el ne nyomják az evangéliumnak a tiszta szavát. Áld meg szeretteinket közelben és távolban, akik értünk fáradoznak, imádkoznak, igyekeznek azért, hogy jobban menjen a sorsunk, és áld meg a mi gyarló igyekezetünket, amikor ugyanezzel az indulattal vagyunk szeretteink irányában. Bocsáss meg esendőségünket, a szeretet törvényének sokszoros megtörését, mennyei atyánk, kérünk, igazgasd az értelmünket, a lelkünket, hogy a cselekedeteink is helyesek legyenek. Ünnepi készülődésünkben is készíts magadnak teret és helyet, hogy beérkezzünk az igazi húsvét diadalához. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. A mostani alkalom után az énekarosokat marasztaljuk egy próbára. Holnap este reggel is tartunk áhítatot, de holnap este is szeretettel várjuk a testvéreket. A lábmosás története lesz az alapige, amely által vezeti Isten a szívünket. Nagypénteken 11 órakor és este ugyanebben az időpontban tartunk nagypénteki Isten tiszteletet is. Péntek este a passió története lesz újra elevenen közöttünk és előttünk. Nagy szombaton este is tartjuk az alkalmunkat. Húsvét első napján reggel a feltámadásra diadalmasan emlékezve kimehetünk a temetőkertbe. 7:30-ra várjuk azokat, akik velünk tartanak, hogy egy rövid temetői liturgiában tegyünk vallást a mi diadalmas hitünkről. 9:00-kor az idősek otthonában, úrvacsorás Isten tiszteletet 11:00-kor a templomban, és délután 3:00-kor a legátus szolgálatával tartunk Isten tiszteletet. Másodnapján 11:00-kor a legátus szolgálata és az énekkar szolgálata következik, és délután 3:00-kor bezárhatjuk együtt húsvéti ünnepet. Isten vezessen bennünket, és adjon valóban diadalmas húsvéti ünnepet. Szombaton délelőtt idős betegekhez viszünk úrvacsorát, tehát aki még tud ilyen igényekről, az legyen kedves, jelezze minél hamarabb. A záró énekünk a 395. ének, amely próbálkozás annak a megvalósítására, hogy Jézus szeretete hogyan lehet közöttünk teljes, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe. Hát 395. ének. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől, nem állt neked nappal a nap sem, éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen.